Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hetes cikk szerinti eljárás politikai kérdéssé vált az európai parlamenti választási kampányban, és az Európai Unió a politikai nyomásgyakorlás eszközeként használta fel, hogy Magyarországot kulcsfontosságú ügyekben bizonyos álláspont elfogadására kényszerítsék. Jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter Luxemburgban. Bóka János, aki az EU tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozásán vesz részt, érkezésekor elmondta. Reméli, hogy az uniós választások után már sikerül a jogállamisági vitát tárgyilagosabbá és konstruktívabbá tenni. A keddi tanácsülésen napirenden van a Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti eljárás, és a miniszter szerint folytatódik az az általános eszmecsere, amely az eddigi meghallgatásokat jellemezte. Mint mondta, az elkövetkező időszaktól azt várja, hogy elhallgatnak azok a hangok, amik bizonyos tárgyalási állásponttól tették függővé a hetes cikk eljárás folytatását. A kötelező akciózással, amelynek köszönhetően a családok olcsóbban juthattak olyan alapvető élelmiszerekhez, mint a kenyér, a hús, a tej vagy a különböző zöldségfélék, a kormány letörte, majd alacsony szintre szorította a háborús inflációt. Az intézkedés elérte a célját, így az július 1-től kivezetésre kerül, ugyanakkor a kormány a kiskereskedelmi árverseny fenntartása, élénkítése érdekében továbbra is működteti az online árfigyelő rendszert, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kötelező akciózás rendszerét a kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta inflációs sok leküzdése a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében 2023. június 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára vezette be. 2023. augusztusában az 1 milliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező kereskedőkre vonatkozó kötelező akciózás mértékét a kormány másfélszeresére növelte, továbbá jelentősen kibővítette az érintett termékkört. A rendelkezés értelmében a kötelező akciózás mértéke 20 termékcsoport esetében az akciózást megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest 10%-ról legalább 15%-ra emelkedett. Továbbá a kötelező akciózási szabályok kiterjesztésre kerültek a korábbi 8 árstoppos termékfajtára, amelyeket beszerzési áron, illetve ezek közül heti rendszerességgel legalább 2 termékfajta esetében valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15%-kal olcsóbban kellett kínálni, idézte föl a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vállalkozások idén februártól jövő tavaszig kérhetnek vissza nem térítendő állami hozzájárulást tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzésére. Mostanáig több mint 3200 cég igényelt forrást, mintegy 3900 jármű megvásárlásához. Több mint 1000 pályázatról már a támogatói döntések is megszülettek. A beérkezett kérelmek együttesen mára lefedik a teljes 30 milliárd forintos keretösszeg felét, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A közleményben a minisztérium emlékeztetett arra, hogy a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve egyik fejezetéből finanszírozott program az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8 millió forinttal segítheti egy jármű beszerzését. A 10 fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb 1, a 10-49 fő közöttiek legfeljebb 5, az 50-249 fő közöttiek legfeljebb 10, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be. Egy cégre így összesen akár 64 millió forint juthat. A támogatási kérelmek 2025. március végéig nyújthatók be a www.pályazat.gov.hu oldalon elérhető kitöltő felület használatával. Végül az időjárásról, általában sok napsütésre van kilátás, a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a csapadékgócok száma átmenetileg csökken, főleg késő délutántól törhetnek egyre magasabbra a képződő gomoly felhők, és előbb a déli ország részben valószínű zápor, zivatar, miközben nő a számosságuk. Néhol felhőszakadás is előfordulhat, az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul, késő este 21 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribut Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Lambert Zoltán atyánál vendégeskedem, nyugalmazott városmajori plébános, aki a 23. Jánosról nevezett idősek otthonának a lakója. De folyton dolgoztatják. Amikor érkeztem, akkor egy hölgy éppen azt hiszem gyónhatott, mert stóla volt Zoltán atya nyakában, és hát számos helyen Jolly Joker vagy. Hogyan zajlik most az életed? Hány helyen helyettesítesz? Kik számítanak rád?
Igen, hát szám szerint nem tudom, nagyon sok helyen. Hát van rendszeresen misézek minden hétfőn és minden kedden, délután 5 órakor a Regőci atya kápolnájában, fönn a Svábhegyen. Gyóntatni rendszeresen visszajárok a Városmérba, Forgás Lajzi atya örömére és engedélyével minden vasárnap 11 órai szentmisén gyóntatok, meg minden első pénteken. Azon kívül gyóntatni járok a pesti ferencesekhez minden héten csütörtökön délelőtt 9-től 12-ig, és misézni hívogatnak Táltos utcába, Matolcsi Kálmán atyához, vagy a Zugligeti plébánia, hogyha Gyuri atya éppen gyengélkedik, vagy Újpestre, Kertvárosba, vagy a Szent József plébániára. Most meg azt hiszem, hogy Téténybe kell majd szombaton mennem. Mindegy, hívogatnak, és amíg erőm engedi, addig szívesen megyek, és segítek gyóntatni is, meg a elfoglalt plébánosokat. Én, mint most már ráérő nyugdíjas plébános, kisegítem.
És itt a 23. János idős otthonban?
Itt is kvázi a plébánosi teendőket ellátom. Minden nap van 8 órakor szentmise, szombaton délután van a szentmise, 16:30, vasárnap 9:00, de húsvéti szent három napban is ugyan mini módon megtartottuk a szent szertartásokat, úgyhogy itt is ellátom a szükséges lelkipásztori teendőket. Örömmel tudom betölteni ezt a szolgálatot, és akkor éppen most, amikor most beszélgetünk, szerda délután 3-tól 4-ig van úgynevezett gyónási időszak, de ettől függetlenül bármikor, amikor valaki kéri, hogy szeretne beszélgetni velem, akkor erre is mód van, meg lehetőség van.
Hány éves van vagy most körülbelül? Mikor szenteltek?
Jövőre leszek 60 éves, jövőre lesz a gyémánt misém.
Jövetelemnek a konkrét célja az, hogy a Bolberic Pál hagyatékát földolgozó rokonok ráakadtak egy naplóra, amelyet kispapként, illetve fiatal papként vezetett Bolberic Pál 1963 és 73 között, jegyezte föl azokat a lelki impulzusokat, olvasmányélményeket, egy-egy kommentárt egy-egy eseményhez, és hát az esztergomi szemináriumban, ha te fölötte is jártál talán egy évvel, vagy kettővel.
Ő alattam járt, mert ugye őt nem vették föl politikai okok miatt, és akkor ő idősebb nálam egy évvel, de egy évvel fiatalabb papként, tehát egy évvel alattam. Ezt olvasgatva a Bolberic atyának a személye nagyot nőtt a szemembe, mert ismertem őt, mint kispapot, és becsültem, okos gyereknek tartottam, meg most is okosnak tartom, de most a lelki világa ebből a sok följegyzésből, amik idézetek, meg hallott predikációban, rekollekció hallott kijelentések, ezek nem az ő gondolatai nyilvánvalóan, hanem olvasta, följegyezte, volt annyi lelki ereje, hogy leírta, meg így maradandóan megjelent, rengeteg idézet, rengeteg olvasmányból kimásolt részlet. Úgyhogy most, hogy olvasgatom, szintén fölír egy lelki gyakorlattal. Hát elsősorban papoknak, természetesen papoknak szólom, mert ő is úgy gyűltögette ezeket az idézeteket, hogy a papi mi voltának a építésére, meg alakítására, meg a hivatásának az elmélyítésére, meg az útkeresés és az út meghatározására gyűjtögette ezeket az idézeteket, úgyhogy én örömmel olvasom, de mivel az olvasásban is lassú vagyok, meg a írásban is nehézkes, én ettől messze vagyok, de most, hogy kezembe került, ez nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy ezt olvashatom. Én nekem sok kedves emlékem fűződik a szemináriumhoz, attól függetlenül, hogy a mai szemináriumi élethez képest mi igencsak elmaradott módon éltünk ott abban az otthonban, amik ugye a most visszakapták a nővérek azt a házat, de akkor még abban az időszakban hát elzavarták nővéreket, és ott lett a szeminárium annak a hatalmas épület együttesnek egyik részében, többi részében meg lakók voltak, családok. Tehát eléggé elmaradott állapotokban voltunk, de én ebből semmi rosszat nem éreztem, vagy én ennek semmi hátrányát nem éreztem. Én tökéletesen jól éreztem magam a szemináriumban, kedves emlékeim vannak a szemináriumról, a kispaptársakról is, szeminárium az elöljárókkal is, jól ment a tanulás, kitüntettek azzal, hogy az első éveseknek a úgynevezett kis doktora voltam, amikor negyedéves voltam, akkor az első éveseknek a istápolója, mondjuk így. Velük voltam egy szobában, nagy teremben, ez egész kurzus, egy nagy kurzus volt, ami 10-valahány kispap volt együtt. Én világéletemben a környezetemmel megelégedett, és egy kis naív vagy jóhiszemű ember voltam, tehát én azt az állapotot, amit ottan kaptam, vagy kaptunk, hogy a 20-an, azt hiszem 20-an voltunk egy hálóba, a folyosón, a közlekedési folyosón volt felszerelve utólagosan van 15 mosdótál, reggel fölébredtünk, ott derékig tudtunk mosakodni a hideg vízbe, illetve nem is hideg víz volt, mert a malának a víze azon langyos gyógyvíz volt. Hetenként egyszer volt alkalmunk fürödni, amikor be kellett fűteni a kazánt szénnel, fával, nem tudom én, és akkor de ez úgy elviseltem tülemmel. A fűtés az cserépkályába volt, hordtuk föl a szenet, meg salakoltunk a tanteremben is, meg a hálóteremben is. Napunknak a nagy része az az úgynevezett stúdiumteremben zajlott, ahol egyben első-másodéveseként az előadások is zajlottak. Elég nagy terem volt az a mindenkinek, kispapoknak, nekünk volt egy ilyen pulpitusnak nevezett íróasztalszerű kis szekrénye, ott voltak a tankönyveink, füzeteink, szék, és ott együtt tanultunk, és ott volt a szoba másik részében a padok, pedig az előadások hangzottak el. Később aztán másik terembe is jártunk, mikor már a különböző évfolyamok együtt hallgatták ezt vagy azt az előadást. Tehát ilyen nem a mai igényeknek megfelelő kényelemben.
De hát te edzett voltál, mert azért pannonhalmi diák voltál, tehát ott is 40 személyes háló, stb. Tehát neked nem volt talán olyan megrázkódtatás ez, mint ami lehetett egy budai családi házból az édesanyja főztjétől megváló fiatalember érettségi után, nem?
Pontosan ezt jól mondod, ezt a számból vetted ki a szót, hogy Pannonhalmán megszoktam ezt a, mert ott is ma már kis hálók vannak, meg négy személyes hálók átalakították, de mi 21-en voltunk egy hálóba, és az osztályteremben ez volt a két hely, ahol az életünk zajlott Pannonhalmán. Ott is nagyon jól éreztem magam, megszoktam ezt a közösségi életet, úgyhogy nem okozott gondot a szemináriumi élet sem, hogy a csöngő szóra történtek az események. És itt is a házban az, hogy kvázi közösségi életet, tehát nem olyan intenzíven, mint egy iskolában, nyilvánvaló, mindenki behúzódik a szobába, de azért vannak közös események. Vannak idős nénik, bácsik, akik sokszor panaszkodnak, hogy olyan nehezen tudja megszokni az itteni életet.
Ja, most az idősek otthonáról beszél.
Most az idősek. Én nekem meg a játszi könnyedséggel ment, mert hozzászoktam Pannonhalmán a szemináriumban, és én nekem egy jó. Tehát visszatérve a szemináriumban, az ebédlő az például ilyen pincehelyiségben volt, amit átalakítottak, kimeszeltek, és borospince helyett az volt az ebédlőnk. Aztán volt egy nagyon szépen berendezett könyvtár is a szemináriumban, amit a akkori prefektusunk, áldott emlékű dékány Vilmos, a később püspök prefektusunk gondozta. Nagyon nagy tisztelettel emlékezem vissza a rektor úrra, Budai János rektor úrra. Egy szent életű ember volt, aki elvesztette a szeme világát, de olyan fantasztikus memóriája volt, hogy természetesen a misét latinul kívülről mondta, mindig ugyanazt a misét mondta, de ami számunkra föltűnő volt, hát annak idején még bizonyos tantárgyakat latinul kellett tanultunk, latin könyvből, többek között az egyházjogot is, és azt ő olyan értelemben szint ezt a vastagot, egy ilyen 5 centi vastag könyvet tudta szinte fejből ki, vagy oldalszámra megmondta, hogy ezen az oldalon azt a bekezdést adják ki.
Teljesen vak volt a ti időtökben?
Teljesen megvakult, igen, a rektor úr, de egy nagyon szent illető. Ő tartott nekünk ilyen prefektusi, meg rektori értekezletek voltak, amikor a kicsit régiesnek tűnik, de a papi életről, a papi magatartásról, a papi öltözködésről, papnak a társasági életéről kaptunk tájékoztatót, meg figyelmeztető gondolatokat. Egy-két gondolat ittan a Bolberis atya fegyveteiben is visszakerült, amit a rektorról mondott, amire én is emlékszem, és itt találkoztam a Bolberis atya jegyzeteiben is, hogy mondott egy ilyet, hogy milyen dicséretes dolog a haladás, és mindig a haladás dicsérik, hogy haladás, de nem mindegy, hogy merre haladunk, mondta a rektor úr, igen, lehet rossz irányba is haladni. Tanárok is igazi szakemberek voltak. Én nekem a latinnal nem volt semmi bajom, mert Pannonhalmán 4 évig tanultam latint, érettségiztem is belőle, és a teológiai nyelvezetet azt könnyedén megtanultam, úgyhogy én még beszélgetni is tudtam annak idején latinul. Szegény latinul nem tanuló kurzustársaim vért izzadtak, szenvedtek.
Szalóci Pelbárt atya volt a spirituálisotok, ferences szerzetes. Őt sokat emlegeti Bolberic Pál a naplójában, sokat idéz tőle.
Ki volt a spirituális, szigorú ember volt önmagával szemben is, meg velünk szemben is, de én nagyon nagy tisztelettel és szeretettel voltam iránta. Hát annak idején ugye hetenként volt gyónási alkalom, én lehetőleg mindig nála végeztem a Szent Gyónást. Ő magyar szakos tanár volt, magyar latin szakos, azt hiszem, és verseket is, meg könyvet is írt, egy lelki könyvet, meg is van nagyon értékes lelki könyvet írt. Én nagyon szerettem az ő punktáit, de egy szigorú, egy hallgatag, de nagyon humoros, kedves valaki volt. Még a ott létem alatt ő nyugdíjba ment, de mikor már pap lettem, akkor még fölkerestem őt a pesti ferenceseknél, mert ott kapott aztán otthont.
Punktáról szóljál, amit általában spirituális tartott.
Ez mindig esténként hangzott el, most azt már nem emlékszem, mondom, hogy vacsora előtt, vagy vacsora után, egy általában szentírási idézetet, vagy egy részletet vett elő, és azt elemezgette röviden a Pelvárt atya, és másnap reggel egy 20 perc teljes csönd a kápolnában, ezekről a hallottakról kellett elmérkedni. Ünnepnapon és vasárnapon akkor nem elmélkedés volt, szombaton nem kaptunk punktát, hanem vasárnap meg ünnepnapon reggel a mise előtt úgynevezett exhortáció volt, tehát ilyen buzdító jellegű beszéd. Nagyon tartalmasak voltak, de ezekre sajnos visszaemlékezni a téma szerint nem tudok, csak így nagy általánosságban, hogy a szentírási valamelyik könyvnek a folyamatos végig vétele volt. A szentírásnak az ismerete számomra főleg ez volt, ugyanígy a biblikus professzorunk, a Bartl Lőrinc atya, a Lönci bácsi, nagyon aranyos idős ember volt, aki a biblikumot tanította, és minden biblikum óra elején egy kis predikációt tartott egy szentírási mondatról vagy helyről, amit én olyan értelemben tudtam hasznosítani, hogy most is mindig minden szentmisébe egy pár perces homiliát mondok, és erre ő bátorított. Tehát ezek voltak a punktánk, nagyszerűek voltak a lelki gyakorlatok, amiket az ő meghívására egy-egy pap tartott. Amit ma Polberes atya is említ, egy Pongrác, most nem tudom a keresztül.
Valami családi egyházmegyés atya, ugye?
Igen. Hát az egy kiváló, az egy nagyszerű. Most már nem emlékszem egyetlen mondatára sem sajnos.
Hát hogy emlékezni az ember?
De hogy az annyira tetszett, aztán a Gál Ferenc is tartott lelki gyakorlat, az is nagyszerű volt. Ezekre emlékszem, de hát 5 éven keresztül, de 5 évig voltam az esztermi szemináriumban, hát sok nagyon jól sikerült lelki gyakorlatot hallgattunk végig.
Különböző reszortok, ilyen melléküzemágak voltak, amelyekben részkeltseni volt, aki sekrestyés volt. Györgyák Márton volt a sekrestyés. Igen. És mi volt a te szereped?
Én is kaptam ilyen közösségi feladatot, hogy majd hanyadévesként, azt nem tudom, másod vagy harmadévesként voltam postás. Az azt jelentette, hogy én kijárhattam a városban, mert nekünk nem volt szabad bemenni a városba, csak meghatározott útvonalon szabadott sétálni Reverendába, és pedig a szigetre mehettünk innen. De én társ nélkül egyedül járhattam ki a postára, ott átvettem a szemináriumnak szóló leveleket, ott összegyűjtötték, nem jött a postásra be a házba, hanem ott összegyűjtötték, akkor átvettem, meg hogyha a kispapok valaki akart levelet feladni, vagy vásárolni kellett, postás voltam. Ezt nagyon szívesen csináltam, nagy örömmel, és azért volt ez érdekes, mert ugye ebédnél megjelentem kezemben egy marék levéllel, és mindenki azt várta, hogy ő is kap levelet, és ez kiosztani az egy élvezetes cselekedet volt. Attól nagyon féltem, hogy nehogy én legyek a bótos.
Az mit jelent?
Mint a bótosat. Mert ugye
az is egy feladat volt.
Igen. Csak zsidónak neveztünk már, bocsánat, hogy a kereskedő.
Igen.
Kereskedő, innen van a zsidó elnevezése, jó kereskedő. Volt a szeminárium egyik folyosóján egy szekrény, és abban mindenféle volt, füzet, fogkrém, szappan, WC-papír, ceruzatól, tehát minden ilyen kisebb bótocska volt, és oda lehetett jönni vásárolni, és hát megrendelni, hogy mit hozzak be a városból.
De nem te voltál a bótos?
Én voltam.
Igen?
Tehát egy évben postás voltam, következőben meg én lettem a bótos. Igen, igen. Az egy kicsit nehezemre esett, mert vásárolni sose szerettem, most esett, de aztán szépen belejöttem, és tudtam csinálni, ellátni. Aztán szívesen csináltam is ezt a feladatot. És aztán, amikor negyedéves lettem, akkor lettem bizonyos, már mentettem ez a kis doktor, vagyis az első éveseknek a közvetlen főnöke, mondjuk mai szóval így, közvetlen, ilyen összekötő a előjárók, tehát a prefektus és a... Meg hát akik, úgy, az volt a dolgom, hogy a kicsiket, az első éveseket, ugye a szemináriumnak az életében, gyakorlatában, meg hogyha valamit nem értettek, akkor elmagyarázni.
Hát ez volt a bótos. Voltál bótos is, kisduktor is, és postás is. Harangozni nem kellett mennetek a bazilikába?
Az is egy érdekes dolog volt, harangozás. 5 személy kellett a nagy harang húzásához. 2 egyik, 2 másik oldalon húzta, a lelógó 4 kötelet, és egy pedig a harang alatt a hangnak a harangnak a nyelvét jelentett, és amikor sikerült 4 embernek jól belengetni a harangot, addig ő ügyesen tolta jobbra-balra a harang nyelvét, és amikor már jól belengedtük, akkor meg elengedte, és akkor kezdett zúgni a harang, és ugyanaz vissza leállításkor, amikor bele kellett csimpaszkodni ugye a kötelekbe, és leálltani, és amikor már nem lengett annyira, akkor ennek a középső fiúnak volt a feladata elkapni a nyelvet, és vigyázni, hogy ne kongasson, tehát ne ütődjük. Ez a nyelvelő kispap, ez a Sirkó Simon atya volt, egy Nógrád megyei parasztgyerek, nagyon aranyos jó pap lett belőle, Sőrház utcai templomot építette, és aztán ott baleset következtében meghalt, kurzustársam volt, és ő volt ez a bátor gyerek, aki ezt a nyelvelő feladatot vállaltam.
És ez egy mindennapi tevékenység volt, vagy csak vasárnap?
Nem, ez csak ünnepkor volt. Uh-huh. Ünnepekkor, vasárnap nem. Vasárnaponként viszont jártunk föl, az egész kispapgárda, jártunk föl a bazilikába délután 3 órára a vesperásra. Lakanonokkal együtt imádkoztuk, énekeltük a délutáni zsolozsmáta vesperást. Ez megszűnt, ez ma már nincsen, de hát akkor jó sokan, én nem is tudom, 40-en lehettünk összességében akkor a szemináriumban, 40-en, 50-en, mert több egyházmegyéből is akkor a püspök atyák oda küldték a kispokat, a fehérváriak, a veszprémiek.
És hát mert a vidéki szemináriumok megszűntek.
Igen.
Szintén a Szabó Imre püspök úr szentelt téged?
Ez egy érdekes történet. A szentelés előtt szegény püspök úr, hogy történt, nem tudom, de a esztergomi primási palota ablakából kiesett.
Mondták, hogy 26. János kinyitotta az ablakokat, az egyház ablakait a világba, de a püspök úr túltett rajta, és ki is pottyant egy nyitott ablakon.
Életben maradt, de ez éppen a szentelésünk előtt történt, úgyhogy ő szentelt volna, de aztán helyette a Váci ordinárius, akit megyéspüspöki rangban nem engedtek, mert házi őrizetből került a a Váci Egyház megye élére, kommunista hatalom alatt el volt zárva, de aztán kiengedték, a Bakács téren volt házi őrizetben, aztán Váci püspök lett apostoli adminisztrátor, Endrei Mihály püspök, és akkor őt kérték föl. Hát a mi számunkra, meg az én számom is egy óriás, már szegény Szabó püspök atyát sajnáltam, de óriási élmény, hogy egy ilyen szent életű ember szentelt a pappá, Endrei Mihály püspök úr, úgyhogy az nagy öröm volt. 65. június 21, nem sokára lesz a szentelési évfordulón, és kaptam ajándékba, a Baróti Pista volt akkor a Mária Remetei kántor, én meg Mária Remetén nőttem föl, oda költöztünk, és őtőle később a Beszalon Bazilika karnagya lett, meg a kispapoknak a zenetanára, de őtőle kaptam ajándékba egy kelyhet, mind a mai napig azzal a misézek, és ezt a kelyhet is a Endrei püspök urat kértem meg, hogy áldja meg, és legye alkalmassá liturgikus használatra. Úgyhogy ilyen értelemben a Endrei Mihály püspök atyának a ténykedése, meg az emléke elkísér az életemben.
Nagyon szépen köszönöm ezt az időutazást. Lambert Zoltán atyával beszélgettem, a 60-as évek esztergomi kispap élményei voltak a tárgya beszélgetésünknek, és akkor, mikor a naplót végigolvassa Zoltán atya, akkor visszatérünk még a témához. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a helyes énkép fejlődéséről elmélkedik.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az emberek esztelenek, következetlenek, és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célba. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis légy becsületes és nyílt. A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. a legjobbakat add a világnak, amit csak van, és ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, és Teréz anya imádságával kezdtük el ezt az órát, és arról fogunk beszélgetni, hogy ki vagyok én, és vajon mások mit gondolnak rólam. Ezt a kérdéskört fogjuk boncolgatni, de mielőtt ehhez hozzákezdenénk, azt szeretném, hogyha ezeket a mondatokat együtt be tudnánk fejezni, amiket én most elkezdek. Amikor váratlanul dolgozatot írunk, akkor mi jut eszedbe legelőször?
Általában nem lepődök meg, ha készülök az órára, de valljuk be, hogy mindenkinek előfordul, hogy nem tanul, és akkor nagyon meglepődök, és kicsit meg is ijedek.
Amikor elesel, mi jut legelőször eszedbe, Barna?
Hogy akkor minden hamarabb megpróbálok felállni.
Amikor meglepetés ér?
Általában boldogság tölt el.
Amikor egy rossz hírt közölnek veled?
Akkor rosszul érzem magam.
Amikor meglátom egy régen látott barátomat?
Nagyon nagy boldogság tölt el.
Amikor a vajas felével leejtem a kenyeret?
Ezt még meg akartam enni.
Hát igen. A lelkünknek a legmélyére nehéz oda beengedni másokat, és mi is nagyon nehezen, nem igazán szeretünk oda letekinteni, és igazából a mélyeire evezni. Mégis a parancsok közül az első három az Istennel való kapcsolatunknak az átgondolására hív, a következő hét pedig az emberek egymás közötti érintkezésére hívja fel a figyelmet. Ezért most érdemes egy kicsit annál a kérdésnél megállnunk, hogy mit tudunk magunkról, és hogy kik vagyunk. Te, ha be kellene mutatkoznod egy idegen embernek, akkor hogy mutatkoznál be? Ki vagy te?
Én Balogh Nóra vagyok, 14 éves, és még általános iskolába járok.
Te hogy mutatkoznál be az idegeneknek, vagy hogy szoktál? Ki vagy te?
Úgy, hogy én Balogh Barnabás vagyok, 12 éves, 7. osztályos vagyok, és örülök, hogy találkoztunk.
Milyennek látnak bennünket a többiek vajon? A szüleink és a társaink. Mit gondoltok erről? Milyennek láthatunk mi téged, Nóri?
Hát én törekszem arra, hogy egy jó és segítőkész embernek lássanak az embertársaim.
Bai, milyen szeretnél lenni? Milyennek lássunk téged?
Szeretném, hogyha az emberek kedvesnek, meg jószívűnek látnának.
Nos, amikor az apostolokat nem fogadták be az emberek az egyik faluban, ők elkeseredésükben, dühükben azt kívánták, bár sújtaná villám őket. Jézus azonban figyelmeztette az apostolokat, nem is tudjátok, milyen lélek lakozik bennetek, és emlékeztette őket, hogy nem pusztítani, hanem gyógyítani jött. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy 1-5 skálán mennyire jellemző rátok az alábbi állítás. Fontos dolgokban a szüleimtől kérek tanácsot. Ez mennyire igaz rád, Nóri?
Nekem talán egy 4-es.
Barna?
Nekem is vagy egy 4-es, vagy egy 5-ös.
A barátaim nagyban befolyásolnak a döntéseimben.
Ez nekem egy 3-as.
Nekem is 2-es vagy 3-as.
Szoktam imádkozni, és mielőtt nagy döntést hozok.
Ez nekem 5-ös, mert mindig szoktam a legnagyobb döntéseim előtt.
Ez nekem is 5-ös.
Mindig mérlegelem az előnyöket és a hátrányokat.
Ez nekem 3-as vagy 4-es. Ezt nem valahogy mindig kihagyom a döntések előtt.
Ez nekem 4-es vagy 5-ös, mert mindig figyelek rá, hogy a legjobb döntést hozzam.
Ha nem tudok dönteni, kérek időt, hogy átgondoljam.
Ez nekem 4-es vagy 5-ös, mert mindig úgy gondolom, hogy az idő segít megválaszolni a kérdéseket.
Ez nekem 4-es.
Valamiért nagyon nehezünkre esik, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi is lakozik a szívünk mélyén. Nem véletlen, hogy az egyház folyamatosan figyelmeztet bennünket, hogy figyeljünk oda a lelki életünkre. Kerüljük a bűnöket, amik azon túl, hogy kárt okoznak velünk, másoknak lelkileg minket is összezavarnak és legyengítenek. Ismerjük az Isten szavát, a lelkiségi hagyomány tapasztalatait, hogy időben felismerhessük a kísértő félrevezető mesterkedéseit. Gyerekek, mi észre tudjuk venni tényleg olyan pontosan, hogy mi a kísértés és mi az, ami nem kísértés igazából, csak akadály. Mindig tudjátok, hogy ez most az ördögtől van, vagy az Istentől. Ti ezt világosan meg tudjátok különböztetni?
Ha nem is világosan, szerintem azért, hogyha átgondoljuk, akkor érezni fogjuk a választ a kérdésre.
Néha nehéz rájönni, hogy kettő közül melyik, de hogyha átgondoljuk alaposan, akkor rájövünk a válaszra.
Ezért kell mindig gondolkodni, meg imádkozni, ugye, hogy észrevegyük, mielőtt még nagyon tévútra vinne az ördög. Azt tudjátok, hogy a kísértő az ismeri a te gyenge pontodat. Nem abba fog támadni téged, amire biztos, hogy nemet tudsz mondani, meg ahol világosan látod a különbséget. Nem kell neked bemenned a boltba, és nem ott fog megkísérteni téged, hogy lopd el azt a csokit. Mert te rád ez abszolút nem jellemző, és nem is fogsz ilyen helyzetbe kerülni. De valljuk be, hogy a lelkünk várkastélyának mindegyikünknek van gyenge pontja, ahol ami védelemre szorul, ahol érzed, hogy el tudsz gyengülni. És ugye látom itt a többi gyereknél is, meg felnőtteken is, hogy ez a szeretet éhségünk, meg ez a boldogság vágyunk, ami alapvetően bennünk él minden emberben, hogy ez mennyire tud minket motiválni, befolyásolni, és az a baj, hogy nagyon-nagyon későn vesszük észre, hogy a boldogsághoz vezető út igazából a kísértőnek a szándékaival volt kikövezve, és nem az igazi boldogság felé vezetett minket, hanem eltávolított attól. És ez most lehet egy barát, egy szerelem, egy utazás, egy úgymond jó tanács, amire már nem tudsz utána visszafordulni, viszont nagyon nehéz lesz ezt a döntést meghozni, hogy azon az útról te letérjél, illetve az Isten útjára visszatérjél.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.
akinek van autója, az időről időre átvizsgáltatja és a szervízbe viszi. A kocsit alapvetően nem azért tartjuk, hogy a szerelő bütyköljön rajta, hanem hogy gyorsan és biztonságosan elérhessük a céljainkat. Ha azonban a szervízelés elmarad, a kocsi műszaki állapota fokozatosan leromlik, és hiába van autónk, a tervezett útjaink füstbe mennek. A lelkünk mélyével pontosan ugyanez a helyzet. A belső világunk is csak akkor tud jól működni, gyerekek, ha rendszeresen karban tartjuk. Ebben segíthetnek számunkra azok az emberek, akiket igazán közel engedsz magadhoz. Kikre gondolhatunk ilyenkor?
Például a szüleinkre és a gyóntatókra. Lehetnek a tanáraink, vagy a családunk többi tagja is. És a barátaink is lehetnek.
Ha tükörben nézek, akkor látom benne magamat. Nagyon gyakran szoktatok tükörben nézni. Látom, hogy a fiúknak is épp annyira fontos a frizura, mint a lányoknak, és hogy mennyire új divat jelent meg ez a selfie készítése. Te mire szoktál odafigyelni, amikor magadról egy fotót készítesz?
Én ezeket nem nagyon szoktam kirakni sehova, és hát én nem is gyakran csinálok, de ha csinálok, mindig figyelek arra, hogyha már ez az egy elkészül, akkor azon ne álljon szét a hajam, meg ne nézzek furán, szóval, hogy akkor viszont tényleg figyelek, hogy jól nézzek ki.
Ez számít nagyon?
Nem nagyon, de nyilván próbálok mindig a legjobbat kihozni magamból és a helyzetekből is.
És elégedett szoktál a fotókkal lenni? Vagy kritikus? Melyik jellemző jobban rád?
Magammal szemben nagyon kritikus vagyok.
De hidd el, Nóri, mindenki így van ezzel. Szerintem, akik most ezt hallják, ezt a műsort, ők is biztos magukra ismernek, hogy alapvetően a szelfiken is biztos, hogy mindenki talál magán kritizálni való dolgot, hol ezt, hol azt, és valljuk be, hogy soha nem tekintünk úgy magunkra, hogy ahogy az Isten tekint ránk, vagy a szüleink, hogy milyen szép vagy, mennyire gyönyörű a szemed, és hogy azzal a jósággal is gondoskodó szeretettel ritkán tekintesz magadra. De viszont azt tudjuk, hogy az Isten nem azt fogja nézni, hogy a szemöldökünk milyen vastag, vagy az, hogy milyen tökéletes most az arcbőrünk, hogy van-e rajta elváltozás, mert az Isten a legszebbnek, a legjobbnak és a legértékesebbnek lát minket, hiszen ő alkotott, ő akarta azt, hogy legyünk is. Nagyon fontos, hogy nálatok sem, meg a felnőtteknél sem rombolja le a világ ezt az Isten képűségünket, hogy az Isten minket igenis szeretetre teremtett, szeretettel teremtett, és tökéletesnek teremtett, és te úgy vagy jó, ahogy vagy. És lehet, hogy nem kapsz annyi lájkot, és nem vagy annyira népszerű az Instagramon, vagy a Facebookon, és nem osztogatják a videóidat, de hogy akkor is tudjad magadról azt, hogy az Isten nagyon szeret téged, és hogy így vagy tökéletes, ahogy vagy. És hát remélem, hogy majd a középiskolában is, meg itt is a baráti körben majd egyre inkább ezt tapasztaljátok, és hogy ezekben a nehéz pillanatokban, amikor majd magadra tekintesz, és nem vagy elégedett magaddal, akkor mindig próbálj más nézőpontból tekinteni magadra, és azt meglátni, hogy Istenem, ilyen vagyok, de tudom, hogy te így is szeretsz engem, és hogy ilyennek szeretsz engem, és hogy segíts nekem jobbá válni. Manapság egész iparágak alapulnak arra, hogy átmaszkírozzák vagy átalakítsák az embereket, ha elégedetlenek a külsejükkel, sminkekkel, plasztikai műtétekkel, photoshoppal. Persze kérdezhetjük magunktól is, hogy biztos, hogy mindig a legjobb megjelenésre kell törekednünk, biztos, hogy tökéletesnek kell lennünk, vagy a tökéletes képet kell mutatni magunkról. Stratégiailag nem rossz döntés, ha erősnek látszunk a többiekkel szemben, de ha hozzászokunk, hogy más képet mutassunk magunkról, mint amilyenek vagyunk, abból baj lehet. Miért?
Mert akkor abban valami hamis dolog van, és akkor a saját képmutatásunk, ami nem szükséges, mert nem is feltétlen ez a szándék vezérel minket.
Ha nagyon szeretnénk megfelelni bizonyos elvárásoknak, akkor mi történhet a saját képmásunkkal?
Van, amikor az arcunk nem azt tükrözi akkor, amit mi gondolunk, hanem azt, amit elvárják, hogy gondoljunk.
és nehéz ugye ezt a látszatot fenntartani, ez egy nagyon fárasztó dolog, és nagyon fárasztó dolog önmagunkat folyamatosan photoshopolni, másnak mutatni, mint amilyenek vagyunk, ez ugye rengeteg energiát emészt fel. Ki lehet-e mögött? Mit gondolunk?
Kísértő a hazugság atya.
Ő igazán mesteri módon tudja maszkírozni az embereket, és nagyon jó a trükkökben is, hogy hogyan csapjuk be az embertársainkat. Ellentétben ugye az Istennel, aki elfogad minket, és a bűneink ellenére irgalommal és szeretettel igaz életre hív. Szerintetek a sátánnak mi a célja ezzel?
Igyekszik meggyőzni a hamisság és a hamisítás előnyeiről minket.
Egy kis hazugság, egy kis füllentés, meg egy kis szépítgetés nem árthat.
Így van, és ugye nagyon sokan ebbe beugranak, és igent felelnek ezekre a kérdésekre, és így mit sem sejtve lépnek át olyan hazug életutakra és élethelyzetekbe, aminek előre nem látják a következményeit. És ez az, amiről én is beszéltem, hogy nagyon nehéz ezekből visszatérni önmagukhoz. Lehet, hogy soha nem is fog visszatérni magához, mert ezt olyan későn ismeri fel, és annyi-annyi életre szóló döntést hozott meg, hogy él akkor majd egy rossz párkapcsolatba, egy olyan közegbe, egy olyan munkahelyen, ahol nem tud önmaga lenni, és lehet, hogy tényleg nincs is hozzá bátorsága már, hogy ezen változtasson. Ha olyan közösségbe vagy, ami nem értékel téged is, ahol ilyen hamis képűnek kell lenned, akkor ti is érzitek, hogy nagyon nem jól érzi magát az ember ezekben a közösségekben. És talán az a jó, ha oda minden nap nem kell menni, meg nem is vágysz utána arra, hogy oda visszamenjél. Mert honnan tudom én, hogy abban a közösségben ott van az Isten, vagy éppen, hogy ez nem jó nekem. Mert ha valahol ott van az Isten, akkor milyen az a légkör és az a közösség?
Akkor felszabadultságnak és boldogságnak, valamint szeretetnek kell érződni a közösségben, például egy beszélgetésükben, vagy ha csak együtt vannak már akkor is.
Ha mindig a többiek reakcióira figyelünk, és mindig ahhoz igazítjuk magunkat, akkor a többiek véleménye uralkodik rajtunk, mert mindig azt tesszük, ami a legtetszetősebb a szemükbe. Ha mindig minden helyzetben arra törekszünk, hogy a többiek elfogadjanak, és túlzottan igazodni akarunk, feladjuk akkor önmagunkat. Éppen ezért jobb, ha egyszerre tudunk figyelni magunkra, belülről építkezni, ugyanakkor észleljük a környezetünket, megtanulunk beilleszkedni és együttműködni. Miért lehetnek fontosak számunkra másoknak a reakciói?
Megmutatják, hogy milyennek látnak minket.
Amikor ezt vagy azt tesszük, mi vált ki belőlük szimpátiát vagy ellenszenvet. Ha van bennünk önfegyelem, akkor tudatosan alakíthatjuk a viselkedésünket aszerint, ami kiegyensúlyozottabbá teheti a többiekkel való kapcsolatunkat. Tehát, hogyha te folyamatosan ítéletet mondasz a másikra, akkor az nyilván nem fog szimpátiát kiváltani belőle. De ha megdicséred őt, akkor mit gondolsz, még a legkeményebb szívű embert is meg lehet lágyítani az ő szívét dicsérettel, meg jó dolgoknak a kiemelésével? Mit gondoltok?
Szerintem meg lehet, mert hogyha azt hallja, hogy megdicsérik, akkor jó kedve lesz, és közelebb engedi az embert a szívéhez.
Meg már eleve, minthogyha ilyen tüskét húznál ki belőle, Barna, hogy azt érzed, hogy megdicsérted, hogy hú, ma milyen csinos vagy, vagy milyen szép a ruhád. Lehet, hogy valakinek már ez is elég ahhoz, hogy az ellenállást, a rossz indulatot, vagy az ilyen rossz hangulatot így elűzzed. Mert mondtak nekik valami jót, mert nem tudhatjuk, hogy ki hogyan érkezik egy közösségben. Nem láthatjuk azt, hogy őt hányan szitták le előtte, vagy éppen milyen körülményekből érkezik oda meg a veled való találkozáshoz, és hogyha jót mondasz neki, és áldást közvetítesz a számára, akkor bízzunk benne, hogy valóban ő is áldás lehet a te számodra a vele való találkozás. Tegyük fel például, hogy korholnak sokszor a szüleim, mert tanulás helyett odaragadok a számítógéphez, és a kötelességeimet elhanyagolom. A vége általában az lesz, hogy vagy megcsinálja valaki a házi feladatát, vagy pedig nem. Esetleg lesz más következménye is?
Ha már egyszer nem csinálja meg, akkor utána hajlamos lehet, hogy elhanyagolja a kötelességeit, lustább, önfejűbb lesz, amivel igazából csak felbosszantja a szüleit.
Elrontja a jövőjét. Mert ha valaki ilyen lusta, hogy sosem tanulja meg a kötelességeit elvégezni, akkor meg tudod-e őt menteni a kudarctól, meg a bukástól, mit gondoltok? Lehet-e egy szülő olyan, aki majd úgy akar segíteni a gyermekén, hogy mindig ott áll mellette, mindig próbálja kijavítani a hibáit, vagy már előre játsza, hogy mi lehet majd a hibája, meg tudod-e védeni? Akár az ilyen barátot, akár az ilyen gyermeket a kudarctól és a csalódottságtól.
Ha az elején még szerintem igen, de egy idő után semmi esély nincs arra, hogy ez javuljon. Ha én akarom, viszont ha ő akarja, akkor bármire képes lehet.
Igen, és azt gondolom, Nóri, hogy sokszor kellenek a bukások és a csalódások, hogy megtanuljuk azt, hogy milyen áron tudok én valamit elérni. És hogy igenis rá kell jönnie annak a gyermeknek, annak a felnőttnek, hogy ha más csinálja meg helyettem, azzal magamat is becsapom. Mert hogy neki kell arra rájönni, hogy az az ő kötelessége, az az ő dolga, és ha nem csinálja végig, akkor neki kell vállalnia ennek a lustaságának a következményeit. Próbáljunk meg szeretetben és tudatosságban fejlődve az Isten rólunk alkotott képéhez igazodni, hogy napról napra az Isten képűségünk nyilvánulhasson meg rajtunk, és ahhoz is, hogy ha valaki velünk találkozik, akkor tényleg jobb legyen azok által a találkozások által, amit mi adhatunk az ő számukra, és adja meg az Isten, hogy mindig legyenek olyan emberek körülöttünk, akik minket is tudnak segíteni a személyiség fejlődésünkbe, hogy napról napra növekedhessünk a jóságban, abban a tulajdonságokban, amivel az embereket tudjuk szolgálni, és amivel a saját személyiségünk is tud fejlődni. Így imádkozzunk hittanóránk végén, hiszen egy Isten arc van eltemetve bennünk. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miként került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másokban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamúja alól akarom kibányászni önmagam. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott rája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. október 17-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!